Kedves hallgatom! Dániel könyve 5. részének 15. és 16. versét olvassuk. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel országomban. Bélsattár visszahívja Dánielt, és azt mondja neki, hogyha meg tudja adni a magyarázatot, amit a bölcsek nem voltak képesek megadni, akkor harmadik uralkodó lesz a királyságban. Dánielnek ugyanazt a jutalmat ajánlja, amit a bölcseknek ajánlott. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Dániel könyve, 5. rész, 17. vers. Dániel elutasította ezeket az adományokat. Teljesen kiábrándult Bélsatszárból. Biztos vagyok benne, hogy ha a király nem retteget volna annyira, nem hagyta volna figyelmen kívül Dániel megjegyzését. Végül is miért kellett volna Dánielnek az a jutalom? Csak néhány óráig rendelkezhetett volna vele. Mielőtt Dániel megfejti a falon levő kézírást, ennek a fiatal királynak, aki apja mellett uralkodott, a legjobb prédikációt mondja, amit valaha a király hallgathatott. Dániel már nem az a fiatal ember, aki bement Nebukadnezár színe elé. Most már megöregedett, és így lép a fiatal király elé. Nebukadnezár és közte nem volt generációs szakadék, de most már nem is egy szakadék tátongott köztük. Figyeld, mit mond Dániel Bélsatszárnak. Ó király! A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak Nebukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. Dániel könyve, 5. rész, 18. és 19. vers. Nebukadnezár egyeduralkodó volt a földön. Azt hiszem, még nem volt hozzá hasonló király, és nem is lesz többé egészen addig, amíg az Antikrisztus elő nem áll. Dániel elmondja Bélsatszárnak, hogy Isten miként bánt nagyapjával. Isten helyezte a trónra, és világbirodalmat adott a kezébe. Aztán Nebukadnezár élményéről beszél Bélsatszárnak. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti trónjára, akit akar. De te, Bélsatszár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert a házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és íratta föl ezt az írást. Dániel könyve, 5. rész, 20. verstől a 24. versig. Dániel nagyon célzatos és hatalmas prédikációt mond Bélsatszárnak. Isten adott királyságot Nebukadnetszárnak, és ő abszolút szuverén uralkodó volt. Senki sem vonta kétségbe uralkodását, semmi nem akadályozta, mert kívánságai és szeszélyei törvényé lettek a birodalomban. Nebukadnetszár azonban elbízta magát, Isten megalázta őt tragikus módon. Amikor Dániel emlékezteti Bélsatszárt Nebukadnetszár megalázó tapasztalatára, akkor nagyon személyessé teszi az üzenetet. Emlékezteti a fiatal királyt arra, hogy felfuvalkodása vagy azért történt, mert leitta magát, vagy azért, mert őrült. Bélsatszár büszke és üres lelkű ember volt. Jól lehet, tudott nagyapja őrültségéről és állati szinte süllyedéséről, nem húzott hasznot ebből az esetből. Ehelyett szentségtörést követett el, amikor a jeruzsálemi templomból előhozatta Isten edényeit. Meggyalázta az élő és igaz Istent, és a szent edényeket világi célra használta, megcsúfolta Istent, és szembeszállt vele. Ismerte az igazságot, mégis elutasította. Isten csak azokat pusztítja el, akik ismerik az igazságot, és elutasítják azt. A nagy nyomorúság időszaka alatt azokat vezetik félre, akik elutasítják a világosságot. Pál ezt írja a 2. Tesszalonikai levél 2. részének 9. versétől a 12. verséig. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azoknak, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Dániel közli Bélsatszárral azt az alapelvet, amely Isten ténykedésének az alapja, és amit Pál is aláhúzott. Az Úr Jézus nagyon világossá tette ezt a következő szavakkal. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, az befogadjátok. János evangéliuma 5. rész 43. vers. Nebukadnetszár annak az embernek a képe, aki mint az Antikrisztus az utolsó időben világ fölötti uralomra jut. Azt hiszem, olyan őrült lesz, mint amilyen az első volt, és abszolút hatalommal rendelkezik. Hitlert Németországban ugyanazok fogadták el, akik elutasították Isten Krisztusban kijelentett igéjét. Amikor hátat fordítsz az igazságnak, akkor szélesre tárod magad a kultuszok és izmusok előtt, amelyek jönnek, mennek. Miért növekednek a kultuszok és izmusok napjainkban? Miért van az, hogy olyan sokat hallunk a démonizmusról és a sátánimádatról? Ezek nyilvánvalóak mindenütt, mert olyan világban élünk, ahol elutasítják Isten igéjét. Végtelen nagy szükség van Isten igéjének a tanítására. Már elég prédikációt hallottunk, elégszer mondták nekünk az emberek azt, amit hisznek. Mit mond Isten? Mit számít az, amit én és te gondolsz? Az a fontos, amit Isten gondol. Dániel annak bejelentésével zárja prédikációját, hogy a kézírás attól az Istentől való, akit Bélsatszár elutasított, nevetségessé tett és káromolt. Egyesek úgy képzelik, hogy elkövette a megbocsáthatatlan bűnt. Én választ adok neked erre. Csak annyit tudok, hogy ekkor lehetőséget kapott arra, hogy elfogadja az igazságot, de hátat fordított annak. Ez az az írás, amelyet föliratott. Mené, mené, tekél, upárszín. Dániel könyve, 5. rész, 25. vers. Nem tudom elhallgatni annak az embernek a történetét, aki idegenként került országunkba, és végül rávette a lánya, hogy menjen el a gyülekezetbe, jól lehet, elég nehéz volt neki megértenie a nyelvünket. Mégis beleegyezett, hogy vasárnap elmegy lányával a templomba, amikor szerencsétlenségére a prédikátor a falra írt szöveget vette alapígéül. Mené, mené, tekél, péresz. Mielőtt a prédikátor ezt említette, a férfi megragadta lánya kezét, és kiment a gyülekezetből. Apa, mi a csoda történt veled? Kérdezte a leány, akit Minnének becéztek. Az apa elég erős akcentussal ezt válaszolta. Hallottad, mit mondott a prédikátor? Azt mondta, hogy Minni, Minni, te kis penész. Persze, nem ez a magyarázata a Bélsaccár palotájának falára került írásnak. Dániel megadta a magyarázatot. Ez pedig a szavak magyarázata. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. Dániel könyve, 5. rész, 26. vers. A mené értelme számba venni. Ami ismételten előfordul, számba vett, és azt jelenti, hogy Isten leszámol Babilon királyságával. Ma ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy valaki torkig van valamivel. Ez megfelelő kifejezés ezen a helyen. A 90. Zsoltár 12. versében így olvassuk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Csak Isten tudja, mikor telnek le napjaink, mikor ér véget földi zarándoklásunk. Volt egy fiatalember, aki azelőtt még sohasem ült repülőgépen, és barátai bátorították, hogy egyszer utazzék Kaliforniába. Nem akart menni, mert attól félt, hogy lezuhan a repülőgép. Barátai így bátorították. Nem számít, hol vagy. Ha eljött az órád, akkor véged van, akár repülőgépen vagy, akár nem. De a fiú ezt válaszolta. Tudom, hogy nem számít, hogy eljött-e már az órám, vagy nem, csak az aggaszt, hogy vajon nem odafönt jön-e el a pilótának az órája. Ha igen, akkor nem szeretnék a repülőgépen ülni. Mené, mené, azt jelenti, hogy Isten leszámol a babiloni királysággal. Ő minden nap, minden pillanatát számon tartja. Már előre elhatározta napjaink hosszúságát, és azon nem változtathatunk. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. Dániel könyve 5. rész, 27. vers. A tekél egyszerűen azt jelenti, hogy megmérni. Babilont az isteni mérlegre helyezték, és hiányosnak találták. Babilon népe nem volt elég súlyos, könnyű fajsúlyúnak bizonyult. Isten emelte föl Babilont, és most Isten dönti le a királyságot. Miért? Mert Babilon nem emelkedett föl Isten mértékéhez. A Jelenések könyvének 2. és 3. fejezetében olvasunk Kis-Ázsia 7 gyülekezetéről. Ott az Úr Jézust a 7 gyertyatartó közt látjuk, ami a gyülekezeteket képviseli. Jézus megigazítja a lámpabelet, olajat tölt a tartályba, és kioltja azokat, amelyek nem világítanak. Ma is megítéli a gyülekezetet. Krisztus az isteni mérleggel mérlegel minket, és mindegyik gyülekezetnek ezt kell mondania. Térj meg! Nem talállak elég súlyosnak. Ugyanezt mondja neked és nekem e mai napon. Igazságunk nem elegendő, az csak szennyes ruha. Csak az ő igazsága állja ki a próbát, és éri el az isteni mértéket. A Római Levél 3. részének 21., 22. és 23. verse ezt mondja. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mindenki vétkezett, és híjából van az Isten dicsőségének. Láthatod, hogy Isten leméri az emberek cselekedeteit. A péresz azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Dániel könyve, 5. rész, 28. vers. A péresz az egyes számú formája az upárszín szónak, ahogy azt a 25. versben olvastuk, és azt jelenti, hogy felosztás. Babilon királysága szétesik, és a médek meg perzsák kezébe kerül. Más szóval, az aranyfejnek távoznia kell, most jött el az ezüst karok ideje, amely felváltja az előző uralkodást. Isten rendelkezik e föld királyságai fölött. Ezékiel ezt írta. Rommá, rommá, rommá teszem, amilyen még nem volt ez, míg majd eljön, akié az ítélet, mert neki adom. Ezékiel könyve, 21. rész, 32. vers. Isten továbbra is megbuktatja az uralkodókat, amíg Krisztus eljön. Azt hiszem, nagyon jó munkát végez. Emlékszem arra, hogy a második világháború előtt fölemelkedtek egyes nagy diktátorok, és rettegésben tartották a világot. Azok egytől egyig eltűntek. Isten van legfölül, és Krisztus az a kövecske, amely kéz érintése nélkül alágördül, és egy napon megalapítja királyságát e földön. Akkor Bélsaccár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Dániel könyve 5. rész, 29. vers. Ismét olvashatjuk, hogy említi a harmadik helyet az országban. Milyen pontos Dániel könyve? Nabonidus volt a valóságos király, és Bélsaccár, Nebukadnezár unokája volt a második az uralomban. Még azon az éjszakán megölték Bélsaccárt, a káldeusok királyát. Dániel könyve, 5. rész, 30. vers. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dániel könyve, 6. rész, 1. vers. Ugyanabban az időpontban, amikor lakomáztak, a médek már vonultak befelé a városba Babilon falai alatt, ahol a csatorna vize folyt valamikor. Mint korábban említettük, a város fala alatt volt egy csatorna, amely vizet vitt a városon át, és most a vizeket elvágták, és visszavezették az Eufrátesz folyó fő ágába. Gobriász tábornok bevonult hadaival a belvárosba, ahol a palota helyezkedett el. A történelmi följegyzések szerint katonáival együtt a belvárosba érkezett, mielőtt az őrök észrevették volna, hogy valami baj történt. Xenofón görög történész jegyezte föl, hogy a perzsák hogyan foglalták el a várost. Bélsaccárt megölték, a mérlegen híjával találtatott. Isten cselekszi ezt, és ő alkalmazza a mérleget és az ítéletet. Azt mondja neked és nekem, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Egyszerűen nem ütjük meg Isten mértékét. Ma nem ítélkezés történik fölöttünk. Már elvesztünk, de Isten felajánlja az üdvösséget. Bélsaccár elvetette Istent, és nem sokára megölték. A méd Dárius lett az ezüst birodalom uralkodója. Hirtelen támadással tört be, és pusztította el Babilont. Ézsaiás próféta könyvének 21. részében megjövendölte Babilon bukását. A jövőben egy másik Babilon omlik össze Isten kezének súlya alatt. Erről a Jelenések könyve 18. részében olvasunk. És ezzel véget ér az ember által létrehozott civilizáció. Imádkozzunk! Uram, félelmetesek ítéleteid. Őrizz attól, hogy szembeszálljak veled, és kétségbe vonjam bölcsességedet és hatalmadat. Segíts megalázkodnom hatalmas kezed alatt, hogy fölmagasztalhass engem annak idején. Az Úr Jézus Krisztus által kérlek, hallgass meg imádságomat. Amen.